Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a reggeli monitor beszélgetéseiből válogatunk. Rövidesen szó lesz arról, hogy jelentősen visszaesett a forgalom a budapesti ingatlanpiacon. Szakértő segítségével megvizsgáljuk, hogy milyen okok miatt keresik a vevők egyre inkább a kisebb lakásokat. Nem feledkezünk meg arról sem, hogy már csak pár nap és jön a 2022-es labdarúgó világbajnokság döntő mérkőzése. Ennek kapcsán hallhatnak majd arról az érdekességről is, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség több mint 4000 oltalommal rendelkezik a világbajnoksághoz kötötten. Ezen kívül beszámolunk arról is, hogy már most pénteken elindítja Budapest-Kolozsvár-Budapest járatait az Aero Express Regional. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Számottevő mértékben esett vissza a forgalom a budapesti ingatlanpiacon. A Balla Ingatlan operatív igazgatója elmondta, az energiaköltségek emelkedése egyre inkább az olcsóbb és ebből következően a kisebb lakások irányába tereli a vevőket. Ugyanakkor a garzonlakások közül is inkább 35-40 négyzetméteres másfélszobás és jól árazott ingatlanokat hatók el, mivel egyre árérzékenyebbek a lakásvásárlók. Balla Frigyest Lakatos László kérdezte.
Arról már korábban beszéltünk, hogy a brutális módon megemelkedett energiaköltségek alaposan átrendezték az ingatlan piacot, és a korábban, hát mondhatjuk, hogy slágernek számító agglomerációs családi házak nagy része leértékelődött, legalábbis a vevők számára. De most mit keresnek igazán Budapesten és Budapest környékén a vevők?
Az a tapasztalatunk, hogy valóban elfordultak a vevők a nagyobb alapterületű lakások és a családi házaktól. Nagyon megnőtt az igény a kisebb lakásokra, a garzonlakásokra, egy-másfél szobás. Azokra az ingatlanokra, amelyeknek a energia felhasználása ugye belefér a megadott sávhatárokba. Továbbá, ami meglepő, nagyon megemelkedett az albérletek után érdeklődő ügyfeleknek a száma. Köszönhetően elsősorban annak, ugye, hogy a megemelkedett hiteltörlesztéseket nagyon sok ügyfel már nem tudja magának megengedni, azon túl nyilván, hogy nem rendelkezik a megfelelő önerővel, ezért azt tapasztaljuk, hogy jelen pillanatban az érdeklődőinknek a fele körülbelül a kiadó lakásokra, fele pedig az eladó lakásokra érdeklődő. Ami korábban egyébként elképzelhetetlen volt, hiszen jóval nagyobb arányban voltak az eladó ingatlan keresők.
Na most a garzonlakások, vagy azok az egészen kicsiny lakások, amelyek hát egy pár évvel ezelőtt szintén nagy sikernek számítottak, elsősorban a befektetők körében, azok is felértékelődtek most, vagy inkább azért a pandémia a nagyobb terek, tehát mondjuk a másfél szoba felé tolta el az érdeklődést?
A tapasztalatunk szerint inkább a kisebb, tehát ez a 30-40 négyzetméter körül lakások a legkeresettebbek. Az nagyon jó, hogyha mondjuk a 40 négyzetméteren már másfél szoba is van. A túl kicsi lakások, tehát itt azt értem alatta, hogy ilyen 20-25 négyzetméter, akármilyen jó árban van, akkor is úgy látjuk, hogy elkerül igazából az érdeklődőnek a figyelmét. Több olyan lakásunk is van, ami ebbe a kategóriába tartozik. Ez a nagyon pici, valóban csak egy szobás, 20-25 négyzetméteres garzon, és azt tapasztaljuk, hogy a kedvező ár ellenére is nagyon-nagyon visszafogott rá az érdeklődés. Ugyanakkor a 35-40 négyzetméteres, ahol mondjuk akár egy fél szoba is van, ott a jelen pillanatban is van érdeklődés. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy a jelen piacon, mivel nagyon nagy a túlkínálat, nagyon árérzékenyek lettek egyébként az érdeklődők, és valóban csak azokra az ingatlanokra jönnek jelen pillanatban érdeklődők, amelyek nagyon jól vannak árazva, és árban ugye a többiek a nagy kínálat alatt vannak.
Az árakon mennyire látszik? Tehát még a legkurensebb, legkeresettebb energetikailag, mondjuk úgy, hogy kifogástalan ingatlanok ára sem tudott meglódulni?
Azt tapasztaljuk, hogy számtalan ingatlan vár most vevőjére, és azt látjuk, hogy ketté vált a piac. Vannak olyan tulajdonosok, akik inkább kivárnak, és azt mondják, hogy nekik nem annyira sürgős az eladás, van idejük várni, ők azt tapasztaljuk, kitartják az árakat. Más tulajdonosok pedig, akiknek mondjuk valamilyen kényszer miatt egy élethelyzetváltozás miatt kell eladni, vagy esetleg mondjuk jobban hallgatnak az ingatlan közvetítőre, ők hajlamosabbak arra, hogy engedjenek az árakból, és az a tapasztalat, hogy azok az ingatlanok kelnek el gyorsabban és hamarabb, amelyek ugye mondjuk úgy a többiek ára alatt van valamivel, és kedvező áron kínálják, mint a többieket. Az az érdekes helyzet alakult ki a piacon jelen pillanatban, hogy megmerem kockáztatni, az ingatlan közvetítők által hirdetett ingatlanok kedvező áron lehetnek, mint a magánszemélyek. Ugye a magánszemélyek ők azt hallják a piacról, amit hallani akarnak. Nyilván nagyon sok médium már hangoztatja, hogy megtörtént a fordulópont, elkezdtek csökkenni az árak, túlkínálat van. Ugyanakkor azt is lehet hallani a piacon, hogy hogy magas az infláció, és vannak olyan tulajdonosok, akik kitartják az árat, mert azt mondja, hogy egy pénzromlásnál nem akarja odaadni olcsóban az ingatlanát, más tulajdonosok pedig észreveszik azt, hogy ezen az áron már nincsenek érdeklődői, és kénytelenek engedni az árból. És ott, ahol csökkentenek az áron, ott valóban egyébként beindulhat egy érdeklődés, jönnek megtekintők, még ezen a mondjuk úgy elég visszafogott piacon is.
Beszéljünk egy pár szót arról, hogy mely kerületekben pörög leginkább, vagy hol, vagy mely területeken állt meg, vagy lassult le az ingatlanpiac.
Az a tapasztalat, hogy jelen pillanatban is azok a kerületek mennek a legjobban, ahol többféle ingatlan megtalálható, többek között például nyilván a peremkerületek, ahol vannak panelépítésű ingatlanok is, és inkább a családi házasabb, nagyobb értékűeknél érzékelünk visszaesést. Az elmúlt időszaknak szerintem, ha lehet ilyet mondani, nyertesei, talán itt Zugló, 4. kerület, 15. kerület, azok, ahol ugye nagy számban találunk panellakásokat is.
Tehát akkor ismét a panel lett a sláger a piacon?
Hát inkább azt mondanám, hogy a jól árazott paneleknek továbbra is van kereslete, a túlárazott panelekre azonban visszaestek az érdeklődők. Vannak olyan lakásaink, amelyek mondjuk így a többi hasonló konkurens hirdetések felett vannak árban, és egyáltalán nem jön rá érdeklődés. Tehát nagyon-nagyon árérzékeny lett a piac, és valóban csak a nagyon jól árazott ingatlanokra jönnek keresők.
Az elmúlt percekben a Balla ingatlan operatív igazgatóját, Balla Frigyest hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Javában zajlik a labdarúgó világbajnokság, hamarosan már a győztes nemzet is felállhat a dobogó csúcsára. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség több mint 4000 oltalommal rendelkezik a világbajnoksághoz kötötten. A logók és szlogenek mellett számos technikai szabadalom is van, mint például az aktuális labdákhoz köthető fejlesztések levédése. A FIFA-hoz és a világbajnoksághoz köthető oltalmakról a Kovári Szabadalmi és Védjegyiroda Kft. Ügyvezetőjével, Kovári Zoltánnal beszélgettünk. A riporter Péler András.
A FIFA, ugye a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, egy akkora világméretű szervezet, ami biztos vagyok benne, hogy rengeteg védelemmel, oltalommal rendelkezik a szellemi tulajdon területén. Egy ekkora szervezetnek, hogyha jól sejtem, akkor különböző logókhoz, különböző dizájnoltalmakhoz nagyon sok védelem fűződik a FIFA-hoz, hogyha jól sejtem.
Így van, a FIFA nagyon tudatosan dolgozik a szellemi tulajdon jogainak a védelmén. Ez az 1970-es évek óta így van, azóta számos védjegyet, több ezer védjegyet jelentett be a FIFA. A Katari VB kapcsán is nagyon sok védjegye, formatervezési oltalma van a FIFA-nak, és erre külön kiadott egy kis kézikönyvet, egy útmutatót, hogy ezeket hogyan kell használni. Hogyha valaki szeretné használni ezeket a logókat, védjegyeket, akkor ez hogyan tudja, kihez kell fordulnia, hogyha üzleti tevékenység körében szeretné használni, és mi a teendő akkor, hogyha ez csak valaki a öröme vagy bánata kifejezésére szeretné használni a közösségi médiába.
Azért az, hogy egy külön útmutatót szerkesztettek a védjegyeiknek a felhasználásához, az valóban azt mutatja, hogy egy eléggé tudatos és előrelátó szervezet a FIFA.
És az érdemes megemlíteni, hogy nem csak egyféle védjegy, hanem amit mi nap mint nap látunk a televízión, illetve azok a szerencsések, akik élőben láthatják a mérkőzéseket, nagyon sok olyan dologgal szembesülnek, ami ténylegesen védjegyként van védve. Például ez a 8-as jellegű logója a világbajnokságnak, az már önmagában védjegyként is, formatervezési mintaként, színesként, fekete-fehérként mindenhogy le van védve, de levédette a FIFA védjegyként a kabala figurát, ami a Katarban fejfedőként használt Gutra nevű ruhanemű tulajdonképpen. Ezt is védjegyként védette, ennek a nevét is levédette védjegyként, ez a Laib angol nyelven, tehát latin betűs írásmóddal, ez arab nyelven is levédette a Laib nevet. És még nagyon sok minden benne van a FIFA portfóliójában, ideértve a hivatalos poszter, a hivatalos szlogen, a maga kupának az alakja, amit végén a győztes csapat hazavihet, és a katari rendezvénynek a Katar 2022-es szó összetételét is védi a FIFA.
Még érdekes, hogy a Katar 2022 szó összetételt is le kell védetni, azért ez úgy gondolom, hogy ez elég furcsa lehet. Nem tudom, hogy milyen gazdasági érdek fűződhet ahhoz, hogy például ezt az egyszerű kis szó összetételt is akár valaki levédesse.
Amikor védelemről beszélünk, akkor mindig meg kell mondani, hogy milyen áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában szeretné valaki, nem szép szóval, de lényegében arról van szó, hogy kisajátítani azt a megjelölést vagy szóösszetételt. Úgyhogy itt a Katar 22-t, az, mint a FIFA ugye a futballal kapcsolatos nagyon sokféle szolgáltatás meg termék vonatkozásában kívánta védeni, és ezáltal ő eltilthat mindenki más, aki gazdasági tevékenység körében használna ilyen szó összetételt. Itt az eltilthatóság a lényeg, és a gazdasági tevékenység, ahogy előbb mondtam, hogyha valaki szeretné kifejezni magán körben a véleményét, akkor azért nyugodtan használhatja azt, hogy Katar 2022, attól még neki nem lesz semmilyen jogi bántódása.
Kicsit nézzünk rá a szponzorokra is, hiszen volt itt egy nagy botrány az idei világbajnokság kapcsán, hiszen a Budweiser, mint a esemény egyik legnagyobb szponzora, két nappal a világbajnokság előtt szembesült azzal, hogy az állam mégsem fogja engedni a alkoholtartalmú italok árusítását a stadionok környékén. A beszélgetésünk most nem erről szól, hanem arról, hogy hát mennyire is tudatosak a VB szponzorai, mármint a V1 használattal kapcsolatban.
Alapvetően többféle szponzor van a FIFA labdarúgó rendezvényei kapcsán. Vannak a FIFA partnerek, ezek fizetik a legtöbbet, hogy ők partnerek lehessenek. Ugye itt az Adidas, Visa, akiket nap mint nap láthatunk a reklámfelületeken a mérkőzéseknél, ők a partnerek. Vannak a szponzorok, ez egy kicsit lejjebb van, ide tartozik például az előbb említett Budweiser is. Ő 75 millió dollárt fizetett azért, hogy ebbe a szponzor kategóriába bekerülhessen, és ő minden világbajnokságon, talán a mexikói világbajnokság óta jelen van a FIFA szponzorai között, és a harmadik kategória pedig az úgynevezett regionális támogatók, akik inkább kontinensenként vannak jelen a FIFA-ban, tehát mások a regionális támogatók Afrikában, az afrikai közvetítéseknél, mások Európában meg Amerikában.
Játékosokhoz kapcsolódóan egyébként vannak-e ilyen különböző V1 oltalmak? Most arra gondolok, hogy magának Cristiano Ronaldónak vagy Messinek a neve az már egy mekkora márkának számít. Nem tudom, hogy lehet, hogy esetleg már maga a nevük is esetleg egy V1 oltalom alatt állhat-e.
Abszolút, a két említett játékos mind a kettőnek a neve V1 oltalom alatt áll, ők maguk V1-eztették. Ronaldo ezen kívül a monogramjából és a messzámából a CR7-es V1-et is levédette. Ez 50 országban rengeteg félreárura és szolgáltatásra le van védve. Messi esetében nem volt nagyon egyszerű ez a menet, ugyanis Messi, amikor a nevét levédette, akkor szembesült azzal, hogy Spanyolországban van egy kerékpárgyártó, a Massi. Tehát csak a második betűben, egy magánhangzóban különbözik a kettő, és ez a spanyol kerékpárgyártó azt mondta, hogy álljon meg a menet, itt a két megjelölés az összetéveszthetőségig hasonló, tehát a fogyasztók összetéveszthetik a Messit a Massival, mert bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy mind a kettő sportszerekre volt bejegyezve, mind a két védjegy, illetve Messi esetében a védjegy bejelentés még csak, és az a spanyol gyártó fellépett Messi védjegy bejelentés ellen, és az Európai Unió védjegy hivatala el is utasította Messinek a védjegy bejelentését, mondván, hogy ez tényleg összetéveszthető. De Messi az Európai Unió bíróságához fordult, hogy változtassa meg az Európai Unió védjegy hivatalának a döntését, meg is változtatta, és azt mondta az Európai Unió védjegy bírósága, hogy Messi neve annyira ismert, hogy nem csupán a futball iránt rajongók ismerik, hanem ennél sokkal tágabb az ő ismertségi köre, és nem feltételezhető, nem valószínűsíthető, hogy az átlagos fogyasztó össze fogja téveszteni a Messit a Massival. Ez 9 évig tartott egyébként ez a jogvita a Messi és Massi között, de végül is Messi nyert.
A Kovári Szabadalmi és Védjegyiroda Kft. Ügyvezetőjét Kovári Zoltánt hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Márciushoz képest korábban, már most pénteken elindítja Budapest-Kolozsvár-Budapest járatait az Aero Express Regional. A Magyarországon nemrég debütált légitársaság egyik alapító tulajdonosa elmondta, az őszi 2 hónapos tesztidőszak tapasztalatai azt mutatták, hogy kiemelten fontos a két város közötti légikapcsolat fenntartása. Somogyi Tóth Dániel arról is beszélt, hogy tavaszra további kárpát-medencei és regionális járatok indítását tervezik. Ezen kívül folytatódnak a debreceni és marosvásárhelyi összeköttetések, valamint további célállomások bevonása is. Ezért tárgyalnak a nagyobb magyarországi és erdélyi repülőterek üzemeltetőivel. Hozzátette, a légitársaság honlapján kérdőíven mérik fel az utazók preferenciáit. Lakatos László interjúja.
Márciushoz képest jóval korábban, már néhány nap múlva, december 16-án elindítják a Budapest-Kolozsvár-Budapest járataikat. Ennek mi az oka? Ekkora az érdeklődés az erdélyi járatok iránt?
Volt egy két hónapos tesztidőszakunk szeptember elejétől november elejéig, amin a debreceni repülőtérrel együttműködésben indítottunk járatokat Kolozsvár és Marosvásárhely felé, illetve Budapest-Kolozsvár járatokat is indítottunk. És a Budapest-Kolozsvár járatok annyira népszerűek lettek, és olyan ütemben fokozódott az érdeklődés feléjük, hogy azt gondoltuk, hogy mindent meg kell annak érdekében tenni, hogy ne csak tavasztól, hanem lehetőség szerint már az ünnepekre való készülés, meg az ünnepek kapcsán már legyenek járatok, és az emberek el tudjanak jutni Budapestről Kolozsvárra, hogy legalább ezzel már tudunk egy lépést tenni annak a járatfejlesztésnek az útján, amit tervezünk a nyári időszaktól, leginkább a Kárpát-medencében. Tehát ez egy kifejezetten a kereslet növekedése miatti lépés. Annyira nehéz eljutni Erdélybe, a magyarországi autópályák után ugye ez megszűnik, nincsenek autópályák, hegyi utakon kell kanyarogni kamionok között, 80 km/h meg nem is lehet előzni, a vasúti állátottság se megfelelő és kielégítő színvonalú, tehát az erdélyi városok megközelítésében azt gondoljuk, hogy érdemes tenni lépéseket a közlekedés terén, a légi közlekedés területére koncentrálva is, hiszen amíg ott komoly utak és komoly vasúti összekötetés lesz, az legalább évtizedek mostantól számítva. Úgyhogy igen, most egy ideig próbálunk a Budapest-Kolozsvár járatra összpontosítani, és akkor azt reméljük, hogy abból tud majd kijönni egy nagyobb útvonalhálózat.
Most ha az ember eljutott Kolozsvárra, akkor onnan milyen csatlakozásokkal tud tovább menni? Mert ugye az is egy érdekes élmény, hogy egy repülőtér ráadásul nem benne a városban van. Tehát ha az embert kirakják valahol a prérin, akkor hiába ért el gyorsan Kolozsvárra, ha onnan nem tud akár Kolozsvárra bemenni, akár mondjuk a környező településekre eljutni.
Nagyon egyszerűen belátni a kolozsvári repülőtérről. Ez egy komoly repülőtér, a városhoz nagyon közel van, és ez nem egy probléma. Az erdélyi transferszolgáltatások is fejlettek. Itt ugye kifejezetten a Budapest-Kolozsvár most, ami ezt a járatot jelenti, hiszen a Budapest-Marosvásárhelyet azt egy nagy légitársaság, ami magyar alapítású, és részben szakmailag pedig nagyon erősen magyar hátterű, ők ezt járják, ezt a Budapest-Marosvásárhelyet, tehát arra nem volt szükség, hogy oda egy újabb légitársasági szolgáltatás kerüljön. Budapest-Kolozsvár viszont nagyon régen nem járja semmilyen légitársaság, és ennek az összekötetésnek, tehát a két város összekötetésének a fejlesztésére koncentrálunk most, és utána pedig a tavaszi időszaktól azt reméljük, hogy a debreceni repülőtér, illetve a magyarországi, a mi utasszállító repülőgépeinkhez elegendő megfelelő szolgáltatásokkal rendelkező kereskedelmi repterek Magyarországon is bevonásra kerülhessenek, tehát itt akár lehet gondolni Sármellékre, Pécsre, Győrre, tehát van Magyarországon 4 olyan regionális reptér, amivel az erdélyi városokat össze tudjuk kötni a továbbiakban.
Ez nagyon izgalmasan hangzik, de hogyha ennyi felé repülnek, akkor mondjuk egyik magyar városból a másikra is lehet majd repülővel utazni, tehát van egy ilyen távlati céljuk is? Hogy mondjuk Győr-Debrecen vagy Pécs-Debrecen az ugye Magyarországon sem egy egyszerű történet, annak ellenére, hogy már vannak autópályák.
Nagyon sok utazói visszajelzést és megkeresést kapunk, hogy például az ön által mondott Pécs-Debrecent mennyire jó lenne létrehozni, megcsinálni, hogy legyen olyan járat, mert sokan, ugye két egyetemi városról van szó, két kulturális centrumról van szó, tehát sok utazás bonyolódik köztük, autópályán hosszú idő, 4 óráig tart. Én Debrecenben élek, és a húgomék pedig Pécsen, viszonylag jól tudom, hogy ez mit jelent. Tényleg nehézkes vonattal, pedig egy kifejezetten probléma. Tehát az átszállással, a késésekkel. Tehát ez tény is való, hogy ez egy igény, de annyi tényező van, ami ezt árnyalja. A gazdasági rádióban vagyunk, hadd mondjam el, hogy a repülőjegyen, ha az belföldi, áfa van. Ha ez egy nemzetközi repülőjegy, akkor nincs rajta áfa egyáltalán. Tehát annyira drága lenne sajnagosan egy olyan repülőjegy, hogy valószínűleg valós piac mégse lenne rá, később se. És azért Magyarországon nagyon sokat fejlődött a közúti közlekedés az elmúlt években. Nagyon komolyan kiépített már az autópályarendszer. Tehát, hogyha a regionális kárpát-medencei közlekedési részét nézzük, akkor is azért mondjuk azt látjuk, hogy még egy pár éve egy Budapest kassát mondjuk érdemes lett volna tervezni regionális járat fejlesztés során, hiszen Miskolc után, vagy Cikszó után elfogyott az út eléggé, nem volt rendesen járható, nagyon rossz minőségű volt.
Most viszont végig autópálya van. Ugyanúgy egy Zágráb például szerintem ez a 3 órával Budapesttől nem lenne versenyképes repülővel. Amire mi koncentrálunk, és amit mi szeretnénk fejleszteni a következő években, az kifejezetten azokra a területekre koncentrál, ahol nincs autópálya, ahol nincs megfelelő vasúti közlekedés, és magyarországi városoknak a viszonylatában, tehát nem csak Budapest, hanem kiemelten Debrecen, és a többi előbb említett regionális repülőtér is alkalmas lehet arra, hogy ilyen összekötetéseket létrehozzunk.
Említette itt a nyári menetrendet, vagy a nyárra való készülődést. Gondolom Sármellék akkor értékelődik föl igazán, és akár az Erdélyből érkező turistákat a Balatonhoz viheti, akár onnan a környékből Erdélybe viheti a turistákat. Vagy ezt a desztinációt is, vagy ezt az útvonalat is szeretnék utána 4 évszakossá tenni?
Mindenképpen. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt a Balatonnal kapcsolatban annyit még hadd mondjak. Ha már felvetette, az Aeroexpressnek van egy vízirepülés divíziója, tesztrepüléseket hajtottunk végre az Aeroexpress hidroplánjával a nyáron, tehát a Balaton és a repülés összekötetése az nekünk egyfajta szívügyünk. Természetesen az a hidroplán egy pici repülő, csak egy pár ember tud elvinni, és nem arra kell gondolni, hogy oda légiforgalmat vinnénk a Balatonra, hanem az egy gyönyörű találkozás a hajózásnak és a repülésnek, amire sok turista kíváncsi különben a világ minden pontján, zárójá bezárva. A sármelléki repülőtér és mondjuk a brassói repülőtér, ami elvileg már a jövő nyári szezonban aktív lesz, között a távolság az most azt mondanám mondjuk, hogy 800 km nagyjából. Az egy jelentős táv. A brassói repülőtér van a legközelebb a Székelyföldhöz, a Marosvásárhelyi repülőteret is mondhatnám, szintén nagyon nagy távolságban van a Balatontól, mindenhol magyar emberek élnek, és az, hogy erdélyi turistákat hozzunk a Balatonhoz, akár télen, akár nyáron. Tehát az, hogy a két régiót összekössük, két turisztikailag rendkívül frekventált régiót összekössünk ezekkel a regionális járatokkal, az talán tényleg egy hasznos és előremutató dolog lehet, mind turisztikailag, mind a magyar közlekedés területén. Úgyhogy igen, ilyenekben gondolkodunk, sokkal inkább, mint hogy belföldi járatokat tervezünk, hiszen azért itthon a vasúti meg autópálya összekötetések jelentősen javultak az elmúlt időszakban.
Távlatosan a jövőre nézve mondjuk néhány éven belül hol látja a társaságot útvonalakat tekintve mennyire fogják behálózni a térséget, vagy a szándékaik szerint túl ezeken a desztinációkon hova szeretnének még nyitni, és milyen sűrűséggel?
Én nagyon szeretném, hogyha a magyar repülésben, ami egy nagyon intenzív időszakot élt át a manévrálása után, azt azért el kell mondani, olyan számokat hozott a utasforgalom a Ferihegyi repülőtéren például, amit soha nem lehetett rá róla álmodni se, nagyon erősen fellendült, de az a fajta regionális repülési portfólió, ami jellemző minden országban van, az sajnos nem épült újjá, vagy nem épült föl. Mi ezen dolgozunk, nem kell messzire menni a horvát állam, a belföldi légiközlekedést valami 80 millió euróval támogatja idén. Azt gondolom, hogy mi ennél sokkal értékesebb koncepción dolgozunk abból a szempontból, hogy itt országokat kötünk össze, végig magyar lakataterületeket kötünk össze, és kifejezetten olyan helyeket, amelyek egymástól nehezen megközelíthetőek. Ebben azért egy, ha mondjuk a nyári turisztikai desztinációkkal kiegészítjük, ami lehet egy horvát tengerpart, és télen például lehet akár egy Alpokban lévő helység, ebben azt gondolom, hogy nagyon szép jövőkép tud lenni, és ezen dolgozunk, különben pedig az utazókat is a honlapunk ügyfelszolgálatán található kérdőiben kérdezzük arról, hogy milyen összekötetésekben gondolkodnának ők. Tudjuk, hogy sok belföldi kérést fogunk kapni, de ahogy mondtam, kifejezetten erre a portfólióra szeretnénk koncentrálni.
Az Aeroexpress Regional egyik alapító tulajdonosát, Somogyi Tóth Dánielt hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért a Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm a figyelmet, Gál Márkot hallották. Pillanatokon belül hírek itt a Trend FM-en Imre Lőrinccel. További jó rádiózást kívánok!